más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok, az a meglepetésért, hogy a Fidesz egyik propaganda televíziójának hírműsorában idézték a Klubrádiót, mégpedig Szénási Sándor beszélgetésének egy részét, amit Kéri Lászlóval folytatott, és azt a részt emelték ki, amikor Kéri László arról beszélt, és egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, hogy véleménye szerint megjósolhatatlan a tavaszi választás eredménye, úgyhogy aki pontosan ilyen prognózisokat készít, az véleménye szerint hát tévúton jár. Azt gondolja, hogy az utolsó két hétben talán már lehet sejteni, hogy hogy alakul a két nagy tömb, Fidesz és a Tisza párt között a verseny a választáson, előbb szerintem. Viszont minden héten történik valami olyasmi, ami az embert arra késztet, hogy gondolkodjon rajta, hogy mi történhet, milyen esélyek lesznek. Nyilván mi elsősorban azon gondolkodunk mindig, hogy erősödnek vagy gyengülnek azok a tényezők, amelyek a kormány leváltásához vezethetnek, avagy fordítva. Ma is ezt tesszük, nem beleesve abba a hibába, amit Kéri László mondott, hogy majd megmondjuk, hogy szerintünk mi történik, akár is a szakértőinkkel, de elemezzük azt a helyzetet, ami most január elején van Magyarországon, politológiai szempontból, politikai szempontból, az esélyeket és azokat a körülményeket, amelyek a pártok esélyeit erőteljesen változtathatják, tehát ma erről lesz szó.
Más részről. Az első vendég
Szabó Andrea, szociológus. Jó napot kívánok, szervusz, Andra.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket.
A te kutatásaid nagyon sokrétűek, és az elején kezdem, ami kis syllabust átküldtél nekem, hogy van egy időszak itt az elmúlt 10-15 évben, amikor egyértelműen azt mértétek, hogy ahogy a gazdasági helyzet picit javul, bérnövekedés, el nem értük még az inflációs bumot előtte az életszínvonal alakulása, teljesen egyértelműen a vezető párt, a kormánypárt népszerűségét erősítette, vitte. Aztán ez megbicsaklott valahol. Igen. Hol? És ez mennyire van hatással a mai viszonyokra, és onnantól kezdve van esélyünk arra, hogy számíthatunk arra, hogy ezt a kormányt le lehet váltani.
Igen, egyértelműen látszik, hogy 2022-ig, tehát az előző választásig a Fidesz gazdaságpolitikája és a párt támogatottság között nagyon erős úgynevezett korreláció volt Magyarországon, és ahogy javult a társadalomnak a gazdasági érzékelése, és egyébként, valljuk be, ez tényszerűen igaz, mondjuk a jövedelmi helyzete, úgy világosan látszott, hogy a párt támogatottsága is erős és magas. És stabilan magas, ez a nagyon fontos, hogy stabilan magas. A legjobb időszaka a Fidesznek 2016-17 és 2021-2 között volt, ami két okra vezethető vissza. Egyrészt ez az az időszak, amikor az Európai Uniós források lényegében korlátlanul özönlenek be Magyarországra, és óriási gazdasági, nemzetközi gazdasági konjunktúra volt. Tehát a Magyarországon előállított termékeket minden további nélkül bárhol a világon, de leginkább az Európai Unióba, ezen belül is Németországba és Ausztriába el lehetett adni. Ezért pénzbőség volt, és ebből a pénzbőségből lehetett emelni a fizetéseket, a béreket, és az emberek ténylegesen úgy érezték ebben a 14-15-től kezdődő időszakban, hogy évről évre, ha nem is nagyon, de a jó kis kádári mentalitás szerint, igen, de évről évre egy kicsit jobban érezzük magunkat, el tudunk menni nyaralni, esetleg 3-4 évente tényleg autót tudunk cserélni, ez egyébként látszik az autó eladásokból. És egyébként is úgy érezték, hogy lakásvásárlás, családtámogatások, a fiataloknak a helyzete sokat javul.
Adókedvezmények,
így van. És az alacsony státuszúak is úgy érezték, hogy jobb a helyzetük. Azért jobb a helyzetük, mert először felajánlottak nekik közmunkát, ugye a csúcsidőszakban több mint 200 ezer ember volt közmunkán, de utána át tudtak először menni a szürke, majd a tiszta munkaerőpiacra, a fehér munkaerőpiacra, pontosan a konjunktúra miatt. És ez óriási státuszbeli növekedést jelentett, és érzetbeli növekedést jelentett, mert azt érezték, hogy újra emberek vagyunk, újra részei vagyunk a közösségnek, emelt fővel járhatunk, és sose felejtsük el a presztízs kérdéseknek a jelentőségét a társadalomban. Tehát nem egyszerűen csak az anyagi, hanem az érzete annak, hogy én újra valaki vagyok az adott közösségben.
Ez a közel 200 ezer közmunkás megszorzandó egy átlagos családszámmal, és miután nagy részt cigányokat érintett meg.
Nem csak, ez nagyon fontos, nem csak cigányokat.
Nem csak egyébként, de az ő életükben nagy fordulatot hozott. Nekem személyes tapasztalataim is vannak ezzel kapcsolatban. Ott a családok helyzete is mentálisan javult.
Természetesen.
Annál fogva, hogy van valaki, aki reggel fel kell is elmegy dolgozni.
Pontosan.
Egyszerűen ez, amit te mondtál az előbb, bekapcsolódtunk az életbe.
Így van, tehát a szociológia ismeri ezt a fogalmat, ugye a munkaszociológia nagyon sokat foglalkozik ezzel, hogy kialakul egy rutinja az életnek, egy ilyen úgynevezett polgári megszokott rutin, hogy reggel fölkelünk, a gyerekek elmennek iskolába, legalább az egyik kereső elmegy dolgozni, és volt egy szakasz, hogy 18-19 körül, amikor az anya és az apa is tudott dolgozni, mert megvolt rá lehetőség. Na, ez bicsaklik meg 22 után. Először egyébként 20-ban a Covid-ban, de azt mindenki olyan traumaként éli meg, hogy hát most nem tudok mit csinálni, hát ilyen a világ mindenütt, és innen még kilép, tehát innen még tud kompenzálni a Fidesz, óriási anyagi állami erőforrások előhozatalával, és az eladósodásnak a megkezdésével, de 22 után egyszerűen mind gazdaságilag, mint a társadalmi újratermelés szempontjából megbicsaklik ez a bizonyos rendszer.
Két nagyon érdekes dolog jutott akkor eszembe. Akkor nem igaz az, amiben mi gondolkodtunk, hogy 22-ben tulajdonképpen azért tudott nyerni megint fölényesen a Fidesz, mert rá tudott ijeszteni a társadalomra a háború veszélyével.
Ez teljes tévedés.
Ez teljes tévedés, mert nem erről van szó.
Nem erről van szó.
Ha viszont arról van szó, amit az imént az elemzésedből hallok, hogy az anyagi jólét következtében emelkedik a társadalmi bizalom, stb., akkor miért dobja el a Fidesz az EU-s pénzeket? Miért folytat olyan politikát, ami lezárja a pénz áramlását? És miért csökkenti a közmunkában dolgozók számát drasztikusan, és kerülnek az emberek megint vissza az árakpartra?
Igen. Az első kérdésre visszatérve, a közvéleménykutatások 2021. decemberében azt mutatták, hogy a Fidesz már vezet. Sőt, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében Kovács Imre vezetésével szeptember vége és november között még 21-ben volt egy nagy 5000-es kutatásunk, már ott nálunk vezetett a Fidesz a teljes népességben és a biztos szavazóknál. Ennek semmi köze nem volt a háború szindrómánál. A decemberi kutatások alapján egyöntetűen az látszott, hogy a választást megnyeri a Fidesz. A háború azt döntött el, hogy mekkora arányban, mekkora többséggel fogja megnyerni. Az, hogy kétharmad közeli az állapot, én ezt már lenyilatkoztam valamikor az 2021 ősz folyamán. Egyértelműen látszott a folyamatokból, ahogy áll át a társadalom, és veszi át azokat az üzeneteket, és megnyugszik, hogy hát ez ugyanaz a Fidesz, amiben 18-ban és 14-ben is bíztunk, akkor miért ne bízunk benne. És a 22-es háborús helyzet, ez csak így kontrázta egyel. Szóval, hogy így még erősebbé teszt ezt az érzetet. Hogy utána mi történik, ez egy nagyon érdekes politikatudományi kérdés, hogy hogy törik meg ez a fajta lendület, és miért dönt úgy a kormány, hogy az aranytojás tojó tyúkot levágják, és azt a pénzt, amit egyébként hát bizonyos értelemben ingyen pénz, amit lehet szórni, aminek nincsen, nem kell visszafizetni, meg ilyesmi, azt elengedik.
Igen.
Én azt hiszem, hogy ez egy politikai hiba volt. Tehát a szuverenizmus érdekében feláldozzák ezt az ágát a pénzszórásnak, abban a bizalomban, hogy majd a gazdaság kihúzza magát, és megrázza magát, és akkor mégiscsak lesz növekedés, elég, ha csak 2-3%-os növekedés van, és az elegendő az, ahhoz,
igen,
hogy fönntartsa lenne ezt a látszatot. Vagy elegendő lenne.
Kádár korszakbeli mondás jut eszembe, ez a bomó, hogy az ideológia győzelme a józanész felett. Ahelyett, hogy azt a pénzforrást megőrizné, és akkor ezzel tovább tudja vinni ezt a politikát, egy ideológiai maszlaggal lezár, magát elzárja az európai pénzektől, számtalan eljárás indul, csökkenti a közmunkában, és akkor elindul egy ilyen gazdasági lejtő.
Igen, azt tudni kell, hogy a közmunkaprogram elképesztő pénzekbe kerül. Tehát azért, én azt gondolom, hogy részben azért szüntették meg, mert egyszerűen fenntarthatatlan volt a finanszírozása. És a munkaerőpiacnak szüksége van alacsony képzettségi munkaerőre, csak éppen rendkívül egyenetlen ez a bizonyos regionális eloszlása annak, hogy hol van szükség a munkaerőpiacon új munkaerőre, és hol van valójában az a fölösleges munkaerő, amelyik nem kap munkát. Ehhez teljes szerkezeti átalakítás kellene, ugye ezt úgy hívják, hogy strukturális munkanélküliség, ahol a kereslet és a kínálat nem találkozik egymással. Erre egyébként korrektül el kell mondjam, hogy van a Fidesznek erre törekvése, hogy vidéki településekre is vigyen szolgáltatásokat, akár Nyírség megerősítése, Nyíregyháza környékének megerősítése, akár Miskolc megerősítése, vagy Debrecen megerősítése, sőt, Szeged és annak a környékének a megerősítése, ez mind a helyi, alacsony képzettségű munkaerőnek a felszívását teszi lehetővé. Tehát ezen a téren van egy olyan szándéka a Fidesznek, hogy pont ezt a strukturális munkanélküliséget szüntesse meg. Csak az a baj, hogy minél jobban megyünk előre az időbe, annál kevésbé tudnak azok az emberek bekapcsolódni, akiknek nincs megfelelő munkatapasztalatuk, akik már kiestek a munkaerőpiacról 5-10, nem tudom hány évvel ezelőtt. Egyszerűen megszűnik a készségük, a képességük, a tudásuk ahhoz, hogy még egy alacsony státuszú munkára is, alacsony képzettségi munkára is el tudjanak menni.
Szerintem folytassuk onnan ezt a beszélgetést, kapcsoljuk be azt a politikai vonalat, hogy egyáltalán van-e még annak jelentősége, mert ideológiáról is beszéltünk, hogy van baloldal, van jobboldal, jobboldaliság, baloldaliság, pláne abban az értelemben, hogy Magyarországon felállt egy nagy néppártszerű tömb, a Tisza párt, hogy sokféle politikai elképzelést tud vegyíteni, és van kőkeményen a maga ideológiába úgy tűnik eléggé beleszoruló Fidesz, hogy még van-e értelme, ezt is mérlegre tenni, innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Tóth Szilárd János, politológus. Szervusz, örülök, hogy újra itt vagy, mert már egyszer volt egy jó beszélgetésünk, ha jól emlékszem.
Köszönöm.
És én ugye azt mondtam, hogy a mostani helyzetben érdemes-e még politikai tartalom szerint vizsgálni a pártokat, hogy milyen ideológiát képviselnek, jobboldaliság, baloldaliság, társadalmi szolidaritás, diktatúra, stb., hogy érdemes-e ezt bekapcsolni, de azt mondtad, hogy az előző beszélgetésünkhöz még azért hozzáfűzni valamit.
Igen, csak nagyon röviden, majd mondok erre is mindjárt valamit, csak először nagyon röviden, hogy én az a teljesen egyetértek, hogy az, ami alapvetően most a meghatározó, ami miatt ugye a Fidesznek a rezsimje válságba került, az ugye valóban a szegénység, tehát hogy egyszerűen nem olyanok a gazdasági adatok. Szerintem itt az párhuzam 2008-al van, 2008-9-e, mert most én úgy látom, hogy egy kritikus tömeg ugyanúgy az Orbánékat teszi felelőssé az egész kontinenst érintő ugye, gazdasági válságé, ahogy 2008-ban a Gyurcsányékat tették felelőssé. Szóval van ez az oldala, de hogy ebből szerintem következik néhány dolog. Ugye az egyik az, hogy ugye miért nincs válságban az Orbán rezsim, ha ezért van válságban. Ugye egyfelől ugye a zsarnoki hatalomgyakorlás, ugye az elnyomás a független médiának, meg mit tudom én, a CEU elzavarás, meg az összes dolog, ugye az elitnek a kleptomániája, hírhet kleptomániája, és ugye ez az egész ugye állampárti agymosó propaganda, ami megy. Ugye ezek a dolgok addig nem voltak zavaróak, amíg tartott a 10 év bőség. Ugye most hirtelen zavaróak. És a negyedik dolog, ami egy kicsit kontroverzebb talán, én azt állítanám, hogy a kegyelmi ügynek a jelentőségét a magyar közbeszédben nagyon durván elszokás túlozni. Szóval én nem látom be azt, hogy ennek tényleg annyira megkülönböztető jelentősége lenne. Ugye azt szokták róla mondani, hogy azért ütött olyan nagyot a kegyelmi ügy, mert hogy a rezsim leleplezte magát, ugye nem olyan, mint ami ennek ugye, mutatja magát, ez egy hazug rezsim, de könyörűen hányszor derült már ez ki, tehát hogy annyi mindenben a Fidesz pontosan ugyanazt csinálja, mint ami ugye 2010 előtt ugye az akkori kormányokat bírálták, ugye kezdve ugye, mit tudom én, a hitelfölvétel, ugye a szuverenitás, csomó tekintetben pontosan ugyanazt csinálják. Szóval, hogy az, hogy most leplezte volna le magát a Fidesz, mint álságos rezsimét, én ezt nem látom be. Én azt mondanám, hogy a kegyelmi ügy is azért tudott ennyire erősen ütni, mert szegénység van. Tehát, hogy valójában szerintem minden ide vezet vissza. Én ezt mondanám.
Én ezzel szemben azt éreztem inkább, és nem állítok semmit, csak az érzéseimet tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy mi a véleményetek, hogy a kegyelmi ügy az a, az a rés, amin keresztül az emberek elkezdtek belátni a Fidesz vegykonyhájába. A kegyelmi ügy azért volt átütő, ez egy börtönszindróma. Minden olyan bebörtönzött, bűnöző, aki valamilyen módon gyermekbántalmazással volt kapcsolatban, azt a börtönközösség kiközösíti, vagy megveri. Ez egy olyan érzékeny pont, ami nem igaz, hogy a legutolsó emberig nem jut el, hogy itt gyerekekkel történik valami. És ez bőven elegendő. Én ezt látom. Biztos összeadódik a gazdasági problémákkal, az elszegényedéssel, a perspektíva vesztéssel és egyebekkel, de ez szerintem egy rés nyitott.
Én szerintem a Szilárdnak abban igaza van, hogyha nem lett volna rossz gazdasági helyzet, és a társadalmi süllyedés ne lett volna egyértelmű 2022 óta, akkor a kegyelmi ügy hatása sem akkora, mert én azt gondolom, hogy van egy társadalmi helyzet, egy társadalmi vákum, amiben belekerül a kegyelmi ügy 2024 február legelején. De ahhoz létre kellett jönni a társadalmi helyzetnek. És ez viszont tényleg abból adódik, hogy volt a gazdasági válság, és ebből egy társadalmi szegénység, vagy társadalmi lesüllyedés van. És ebben az értelemben a Magyar Péter jelenség az nem kegyelmi ügy jelenség, hanem az a társadalomnak a válasza arra, ami kialakult 22 és 24 között arra a helyzetre. Ha nem Magyar Péter, akkor valaki más töltötte volna be ezt az űrt. Bevallom őszintén, én mondjuk 24 februárjában azt hittem, hogy valamelyik influencer lesz, aki majd ezt a helyzetet betölti. És én azt
volt
gondolom...
Volt esély egyébként, igen, most itt eszembe.
Igen, és Magyar Péter ütemérzékét nem szabad alulbecsülni. Tehát az, hogy ő pont aznap jelenik be, amikor, ez tulajdonképpen meg is válaszolta azt a kérdést, hogy egy influencer lesz-e, vagy ő saját maga. Az ugyanis létezhetetlen, hogy önmagában a Magyar Péter személyisége hozhatott volna egy olyan változást, ha nincs mögötte a társadalmi helyzet, amiről a Szilárd beszél, úgyhogy ebben az értelemben egyetértek vele.
Igen, szóval szerintem ez egy kis túlzás, az egy forradalmi hangulat van, szóval az, hogy az emberek tényleg nem bíznak benne. Most már, hát az utóbbi két évben mindenképpen, hogy jobban fognak élni holnap, mint ahogy most élnek. Ez természetszerűen vezet ahhoz, hogy ugyanazok az ügyek, amik korábban kevésbé lettek volna zavarók, most sokkal zavaróbbak. Tehát, hogy én látom azt, amit mond, tehát, hogy van így a gyerek bántalmazás.
Azért ez egy külön érzékenység, hogy megmarad a társadalomban.
Igen, ezzel egyetértek, de ugyanakkor...
Nem lett volna ekkora hangsúlya.
Én nem gondolom, igen. Szóval, hogy van sokkal receptívebb a magyar társadalom, és valóban...
Nem, szerintem abszolút meg is értettem a leckét, és az jutott eszembe, hogy Iránban, ahol a diktatúra pont úgy működik, mint 8 évvel ezelőtt, de most, hogy a gazdaság és természeti válság nagyon, nagyon sűrűsen érinti a társadalmat, rögtön a tüntetése politikaivá váltak, igen, és nem pedig gazdasági dolgok elleni tiltakozásnál maradtak meg. Ez így van.
Azt viszont, ha meg a szabad, én egy picit finomítanám, hogy forradalmi helyzet lenne. Én szerintem ezért az egy a költői túlzás, igen, kategóriájába az tartozik. Vannak olyan társadalmi rétegek, amelyek nagyon elégedetlenek, de ne felejtsük el, hogy van a társadalomnak minimum egy harmada, amelyik mindennek ellenére, amiről beszéltünk, azt mondja, hogy ez jó. Úgy jó minden, ahogy van. Nem is lehetne ennél jobb. A legnagyobb, az a elképesztő, tehát a legnagyobb kifutása ennek az elmúlt 3-4 évnek, az, hogy azt gondoltuk, hogy a polarizáció már nem lehet nagyobb, mint ami 22-ben volt. De lehetett nagyobb. Még nagyobb polarizáció van. A társadalmi kettészakadás még élesebbé vált, és gyakorlatilag olyan táborok álltak fel egymással, akik nem ugyanazt a nyelvet beszélik, nem ugyanazt a világot látják, és nincs átjárás a kettő között. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a verseny, és ebben Kéri Lászlóval maximálisan egyetértek, nincs lefutva. A következő három hónap még meg tudja változtatni azt a fajta politikai erőviszonyt vagy státuszkót, amit most látunk, az, hogy mennyire ez a kérdés.
Mennyire tudja megváltoztatni. Csak visszatérve beszélgetésünk elejére, Pénz nincs, mert az EU-ból nem jön, sőt, egyre szigorúbb a dolog. A gazdasági válság nem csak Magyarországot, hanem Németországtól kezdve a partnereinket is nagyon súlyosan érinti. Nincs munkaerő lehetőség, teremtési lehetőség, meg kimerült, mert annyi pénzt adtak a koreai, meg kínai gyáraknak már munkaerő teremtésre, és nem magyarok dolgoznak ott jószerében, hanem külföldre. Szóval, hogy akkor mitől változna igazából az a gazdasági alapérzés, ami meghatározza ezek szerint a politikai döntésünket.
Én erre csak azt tudom mondani, és utána tényleg adjuk át azt a Szilárdnak, hogy 4 hónapig van pénz. Ja, tehát értem, az állami költségvetés 4 hónap alatt...
Mindent bír, 14, 15, 30.
Havi.
Nyugdíj, a mindent lehet, minden. Igen. Bocsánat, tessék.
Igen, egyetértek meg egyébként csak ez a polarizációhoz, hogy szerintem ez egy érdekes kérdés, mert abban az értelemben erős a polarizáció, hogy Tiszás vagy Fideszes vagy. Ugye. Tehát ezen az alapon, hogy a párthoz való kötődés alapon az emberek nagyon polarizáltak, de ugye a másik oldalon szerintem nagyon érdekes az, amit a Magyar Péter az elejétől csinál, ugye neki az állítása ugye az az, hogy a depolarizáción keresztül polarizál. Szóval, hogy ő azt mondja, hogy nagyon sokat vitatkozunk, és nagyon szemben álltunk az utóbbi 10 évben, én azáltal csinálok egy törésvonalat, hogy mi vagyunk azok, akik nem vitatkoznak, ugye? És szerintem ez nagyon érdekes, annál is inkább, mert egyebek mellett, ami következik belőle, vagy pontosabban nem ebből következik, hanem az utóbbi 15 évből, az az, hogy bizonyos nagyon alapvető húsba vágó policy, tehát közpolitikai ügyekben meg se próbálja igazából a Magyar Péter az, hogy valami a Fideszével ellentétes álláspontot foglaljon el. Ugye számomra mondjuk, mik azok a húsba vágó közpolitikai ügyek, amikre gondolok, adópolitika, például a bevándorláspolitika, egy csomó minden, de maradjunk csak az adópolitikánál, hogy ugye itt az a vicc, hogy az utóbbi 15 évben a fideszes propagandának, én azt hiszem, hogy meg egyáltalán a Fidesz működésének az egy nagyon fontos jelenség, nagyon fontos öröksége, hogy a társadalmi közgondolkodás ilyen közpolitikai ügyekben azért nagyon erősen befolyásolta, hogy ne mondjam, kimosta az agyakat. Tehát hogy egy csomó közpolitikai ügy van, amivel kapcsolatban csak és kizárólag az uralkodó szélsőjobbnak a véleménye a legitim. Tehát, hogyha bármi más véleményt elfoglal egy párt, akkor az azt kockáztatja, hogy nem rúg labdába a közpolitikai, vagy a politikai küzdőtérbe, ugye ez az ideológiai oldala ennek a sztorinak. Tehát, hogy nem lehet több kulcsos adó mellett érvelni, mert kiröhögik az embert, és el kell titkolni, ugye ez a Tar Zoltán ügy, ez ugye erről szól. Meg hogy ugye miért titkolóznak a tiszások, úgymond. Azért, mert szerintem van egy befolyása, mondom, a társadalmi közgondolkodása az, hogy az uralkodó szélsőjobb hogyan uralta az ideológiai küzdőteret az utóbbi.
Na jó, de azért ez most állat, de ez hozzátartozik az, hogy a fideszesek gátlástalanul tudnak hazudni. Tehát a Magyar Péter az első pillanattól kezdve a mai napig azt mondja, hogy nem jöhetnek be bevándorlók, meghagyom a kerítést, a bevándorlók ne bontsák fel a magyar tárgyat. Ugyanazt mondja, mint a Fidesz. Ezzel szemben a Fidesz és maga Orbán Viktor most azzal riogat, hogyha a Tisza nyer, Magyarországot eluralják a migránsok. Tehát tök mindegy, mit mondok, ők akkor is állítják a hazugságokat, a teljes propaganda gépeze, ugyanez az adóval kapcsolatban, tehát hiába vannak ezek a közpolitikai kérdések Magyar Péternél ugyanúgy jelen, mint a Fidesznél, a Fidesz azt állítja, hogy nem így van.
Igen, de hogy
és akkor ezzel megint mit lehet kezdeni?
Szerintem itt az a trükk, hogy csak olyan értelemben polarizált a magyar közélet, hogy Fidesz vagy Tisza, de hogy ugye mondom, ilyen kulcsfontosságú policy, közpolitikai ügyekben még nem az. Mert hogy annyira leuralta, mondom, az ideológiai küzdőteret a Fidesz, hogy nem konfrontálódik, ugye Tisza, és beállt ugye ebbe a mérsékelt jobboldali pozícióba.
Hogy visszatérjünk, akkor ez
ami azért nem meglepő, tekintve ugye azt, hogy a Magyar Péter is ugye még tegnap előtt fideszes volt, szóval ez nem...
Pont talán el is mondja egyszer, hogy számára az ideál az a 98 és 2002 közötti fideszes kormányzás. ami egy jobboldali konzervatív kormányzás volt, polgári elemekkel, de kétségtelenül az egy jobboldali kormányzás volt, és az utolsó időszakban 21-től kezdődően látszik ez a populista kormányzás irányába való elmozdulást, emlékezzünk rá a Szent Koronának az úsztatását a Dunán, a millenniumi ünnepségeknek a nagyon erősen átideologizált és átpolitizált jellegét, de ebben Szilárdnak valószínűleg igaza van, tehát, hogy miután ez a minta, ezért ő nem tud más lenni, mint jobboldali, ennek ellenére azért érződik, hogy megpróbálja a közpolitikáját is egy szélesebb ideológiai sávban nyitni, tehát bizonyos liberális, bizonyos baloldali elemeket is átvenni, de ez jellemző a Fideszre is. Tehát a modern politika az erről szól. Mindenevők a modern pártok mindent magukba szívnak a környezetpolitikától, a szociálpolitikáig, a nem tudom, a határkerítéstől, egészen az adópolitikáig. Nincs jelentősége, hogy ez balról vagy jobbról érkezik, ilyen egy modern néppárt. És a Tisza erre törekszik, hogy egy modern néppárt legyen.
Igen, de azt szerintem érdekes, hogy mégis van egy-két ügy, ilyen szerintem az adópolitika, meg ugye a szexuális kisebbségeknek az ügye, amiben a Magyar Péter választói bázisának egy igen jelentős része, tehát ugye ez a progresszív Magyarország, ez egy nagyon mást gondol, és mégis lesz szavaz a Tiszára. Tehát, hogy ugye volt tavaly ugye a Pride tüntetés, ugye minden idők legnagyobb Pride-ja volt, ami szerint az én olvasatomban ez alapvetően a progresszív Magyarországnak az erő demonstrációja volt. Szóval létezik az a bázis, ami az utóbbi 10-15 évben azért rendre ugye bejuttatta a parlamentbe a baloldali, meg inkább liberális pártokat, de ez a bázis most úgy van vele, hogy annyira prioritás a kormányváltás, hogy ignorálja azt, hogy a Tisza párt ugye nem áll ki ezek az ügyek mellett, ami a progresszív választóbázis számára fontos, szóval ez ugye a szexuális kisebbség ugye mindenképpen, de szerintem a több kulcsos adó is azért relatív népszerű ebben a választói bázisban, bár most nem tudom, erről van egy kutatás, de nekem ez lenne a tippem, és úgy döntenek, és amit még ignorál, ugye ez a progresszív magyar bázis, ami a Tiszára leszavaz, az az, hogy a Magyar Péter ugye beintegrálja ugye a Fidesz másodvonalából ezt a rengeteg embert. Tehát ugye ez az elve a Magyar Péternek, hogy a régi politikai élittel ugye nem kooperálunk, de mindenkire vonatkozik, aki nem fideszes természetesen, de az ex-fideszesekre meg nem. És hogy mindezt, ugye ez a progresszív tábor úgy dönt, hogy oké, ez mindegy, mert most, ami nekik fontos, az a kormányváltás.
Tehát akkor lenyeljük azt, ami nekünk egyébként nem tetszik, de miután ő lehet a kormányváltó erő, mellé állunk?
Hát igen, ezt úgy hívják, hogy racionális választás, vagy másképpen a legkisebb rossz elvének a választása. Ez egy ismert választói magatartás elmélet. Arról szól, hogy én nem a saját magam számára legszimpatikusabb erőt választom, most mondok valamit, például a P nevű pártot, Párbeszéd nevű pártot, amely tipikusan egy ilyen progresszív párt, nem hiszem, hogy a szavazóinak a száma jelenleg az 1000 főnél többet elérné, de mégis azt mondja ez a progresszív erő, hogy akkor ezt most lépjünk egyet hátra, nem az ideológia fontos, nem az értékvilág fontos, van-e bizonyos megfelelés a Magyar Péter értékvilága is az enyém között van, akkor innentől kezdve legyen a racionális választás, tehát, hogy írja felül minden szempontot az, hogy le kell váltani a Fideszt. Jelzem azonban, hogy ez már 22-ben is így volt, továbbá 18-ban is így volt, és sem 18-ban, sem 22-ben nem hozott áttörést.
De miért nem? Eldarabolódott, akkor még az ideológiák szerint a pártokhoz való ragaszkodás, és ezért töredezetté vált azért.
Nem, ezért, mert egyszerűen többen voltak a másik oldalon.
Ja, többen voltak. Aha, akkor most szükségszerűen fogytak, ez nyilvánvaló, vagy nem nyilvánvaló.
Nem nyilvánvaló.
Tehát van ez a max szavazó, ami stabilan, bármi történik, erről igen. Már Andrea az előbb beszélt, igen. És ez egy
tehát
jelentős
tömeg. Ugye ez egy régi elméletem, ugye erről én sokat írtam, hogy a Fidesz az három nagy hagyma részből áll, vannak a magszavazók, vannak a gyűrűszavazók és vannak a peremszavazók. Az a helyzet, hogy a Fidesz magszavazói tábora nem csökkent, hanem nőtt. Tehát a 22-ben lévő magszavazói réteg az kisebb arányú volt, értelemszerűen, hiszen ott voltak peremszavazók, mint most. Most jóval nagyobb a magszavazói réteg, mert egyszerűen megszilárdult a Fidesz szavazó tábora ez alatt a 4 év alatt, azért, mert akik ott maradtak, azok már megrendíthetetlen szavazókká váltak. Most még nem ér el akkora a szavazótábora, mint 22-ben volt, de már ott tart, nagyjából ott tart, ahol 18-ban volt. Tehát nem az a kérdés, hogy nagy lesz-e a Fidesz szavazótábora 26-ban, hanem az, hogy elég nagy lesz-e ahhoz, hogy meg tudja nyerni a választásokat. Ugye nagyon egyszerűen fogalmazva, lesz-e 3 millió szavazója?
Igen, egyébként szerintem ez csak ehhez annyit tennék hozzá, hogy amúgy, hogyha végignézzük az utóbbi 15 évnek a választásait, amúgy a fideszes versus nem fideszes választói tábor, az nem olyan nagy különbség van a kettő között, hogyha
összeadjuk. Igen, mindig a megosztottság volt a ellenzéki oldalon a bukta oka.
Igen, hogy... és akkor most mi történt? Most az történt, hogy ugye a Magyar Péter kicsinálta a régi ellenzéket, és egyedül áll vele szemben.
Azért ez kellett az ellenzék hiteltelenedése is.
Az és ugye másfelől pont a gazdasági válság miatt, hogy pont az a pár százalék a Fidesztől kevés, de hogy egy pár százalék átpártolt a Tiszához, ugye ezt mérték is, és az egyébként elég kéne, hogy legyen. Tehát, hogy tekintve, hogy ezek a választói bázisok között nem olyan nem nagyon nagy különbség voltak, egy pár százalékos átpártolás az már elég igazából egy kormányváltáshoz elméletileg.
Elméletileg, így van. Tehát ez nagyon fontos mondat, hogy elméletileg. Valójában azonban a következő 3 hónapban olyan mértékű pénzszórás lehet, hogy lehetnek a Tisza oldalán olyan peremszavazók, ott már ott is kialakultak ez a maggyűrű peremszavazói réteg, amelyik azt mondja, hogy hát jó, hát eddig azt gondoltam, hogy tiszás vagyok, de hát azért most annyi pénzt kaptam, hogy lehet, hogy inkább nem megyek el szavazni. Nem fog már visszamenni a Fideszhez. Tehát annak a valószínűsége, hogy egy most tiszta szavazó hirtelen visszapártoljon a Fideszhez, annak már de az esélye az nagyon mondja, kevés. De arra, hogy azt mondja, hogy inkább nem megyek el szavazni, mert nem akarok dönteni. Mert tudom, hogy a Fidesz az már nem az én pártom. Ott már annyi disznóság derült ki, hogy már én nem tudok mellette állni. Hát, de hát azért most kaptam egy csomó mindent, akkor inkább otthon maradok. Ez a veszély. Ez az, amit meg kell a Tiszának haladni, hogy ez a bizonyos anti-mozgósítási elv, ami a Fidesznél van. A Fidesz most pacifikálni akarja a társadalmat. Ez a legfontosabb célja. Pacifikáljon. Vagyis minél több embert tartson otthon, elkezdte az egész választási kampányt hűteni, és azt csinálni, hogy csak a saját szavazókat mozgósítani. És nagyon érdekes, és ezt nagyon kevesen vették észre, hogy körülbelül november közepétől kezdődően Orbán elkezdett tudatosan beszélni az ellenzéki szavazókhoz, az elsősorban idősebb, elsősorban városi szavazókhoz, akik régen MSZP-sek voltak, most meg részben DK-sok, azért, hogy ezek a szavazóétegek otthon maradjanak.
Egyébként csak ehhez egy érdekes adat, hogy ugye a választ, tehát ugye a preferenciák, a pártpreferenciák, a Tisza meg a Fidesz tábor legalábbis, azok úgy nagyjából beálltak már, mondjuk fél éve, vagy talán annál is régebb óta, szóval ezek úgy körülbelül stabilak. Viszont, ugye, hogyha végignézzük az utóbbi fél évnek ugye a közvélemény kutatásait, akkor ugye azt látjuk, hogy a bizonytalanoknak az aránya az lassan-lassan csökken. Ugye ezek azok az emberek, akik kevésbé követik a politikát, mit tudom, naponta 1-2 percet töltenek azzal, hogy politikai híreket olvassanak, meg ilyenek. Nem is tud jutni hozzájuk olyan nagyon sok információt, de van egy pár dolog, ami eljut. Mi jut el? Például a Szőlő utca eljut, ugye? Erre azt hiszem már konkrétan van is kutatás, hogy ez nagyon sok ember eljut, aki egyébként nem.
Így van. Erre alapoztam azt a véleményemet, hogy azért, mert ez morálisan már kikezdte.
Igen, és a másik, ami eljut, az viszont pont ez az osztogatás nyilván, mert azt a bőrükön érzik. Szóval, hogy itt az lesz a kulcs, itt nem az lesz a kulcsfontosságú, igen, hogy ez a Tiszás, meg Fideszes, most már nagyjából beállt törzsbázis, ugye elmegye szavazni, hanem az, hogy ez a kevés megmaradt bizonytalan közül, mennyien mennek el, és mennyit sikerül az utolsó pillanatokban ide vagy oda ezekkel az ügyekkel bemobilizálni. Nekem ez a...
Szóval ez egy nagyon erős mozgósítási verseny lesz. Ugye ez egy tautológiának tűnik, de valójában nem az, hogy a választást azt fogja megnyerni, aki több embert viszel azon a napon, azon a vasárnapi napon, amikor a választás lesz. Nem tudjuk, hogy a választás mikor lesz. Tudom, hogy mindenki azt gondolja, hogy április 12-én, de én azon kevesek közé tartozom, akik azt mondják, hogy én ebben nem vagyok biztos, hogy április 12-én lesz a választás, annak ellenére, hogy tusványosan a miniszterelnök olyan pólóban volt, amiben április 12-e volt írva, és a visszaszámlálások mindenféle politikai bugyrokban ehhez vannak állítva, de ha nem olyanok a számok, a Fidesz, és ez folyamatos mérésben vannak, akkor van joguk arra, vagy van lehetőségük arra, hogy ezt a választási időpont kitolják, és mondjuk áttegyék májusba, semmi sem tiltja, hogy ne májusban legyen. Ugye az alaptörvény azt írja, hogy áprilisban vagy májusban vannak a választások.
Igen.
Az utóbbi időben áprilisban voltak, de volt már májusban szavazás.
Igen. Igen.
Tehát, hogy meglátjuk. Most ebben a pillanatban, a mai napon 8.081.000 szavazó volt Magyarországon, és ebből a 8.081.000-ből 450.000 volt az, aki levél szavazatban szavaz, és a többi pedig ugye elvileg magyarországi lakcímmel rendelkezik. Úgyhogy ezeknek a választópolgároknak fel kell kötniük azt a bizonyos ruhadarabjukat, és arra számítani, hogy bármikor előállhat.
Nem is elítő ez a kép, sajnos valószínűleg, hogy abszolút reális, amit felfestettetek. Mert az itt eszembe, hogy csak azon múlik, hogy technikailag hogy sikerül mozgósítani, ígéretekkel elbizonytalanítani a bizonytalanokat, pénzzel, ezzel, azzal, amazzal, és tök mindegy ezek szerint, hogy láthatóan ez a kormány egy mély morális válságba vitte az országot, a lopásokkal, a hazudozásokkal, és most már a törvényszegéssel, mert az, hogy a bírósági döntés ellenére széthorták és lakásokra kivitték ezt az adóval kapcsolatos mocskos anyagot, ami egy mesterséges intelligencia segítségével generált valami, nem érdekelte a Fideszt, hogy a bíróság ezt megtiltotta, akkor a Fideszt semmilyen jog nem érdekli, és az embereket csak a pénz fogja és az anyagi lehetőségek motiválni, és az, hogy egyébként mi történik, ilyen galád dolog, ez nem kormányzás, ez egy maffia rendszer, akkor az meg van bocsátva.
Ez nagyon elgondolkodtató szerintem a jövőre nézve, különösen arra annak a szcenáriónak a tekintetében, hogyha esetleg a Tisza párt győzne. Ugye az, hogy Magyarországon az állampolgári kultúrával ilyen típusú problémák vannak, amit említ, tehát az, hogy az emberek többségét legalábbis alapesetben nem zaklatja föl se a korrupció, se a zsarnoki hatalomgyakorlás. Ugye ez a nagy challenge igazából, vagy a nagy kihívása ugye 1990 óta a magyar demokratikus működésnek. Ugye az, hogy egyáltalán a nemzeti együttműködés rendszerre létre tudott jönni, és a harmadik köztársaság pedig megbukott, vagy elbukott, az szóval azt én nagyrészt efelől magyaráznám. Tehát, hogy egyszerűen nem sikerült azt a fajta társadalmi bázist kiépíteni a demokratikus működésnek, ami szükséges lenne hozzá. Most tegyük föl, csak így gondolkozzunk el egy pillanatra ezen a szcenárión, hogy áprilisban győz a Tisza. És tegyük hozzá esetleg a szcenárióhoz még azt is, hogy vagy azért, mert az EU-s pénzcsapokat megengedik, vagy azért, mert adja Isten az ukrajnai háború véget ér, a gazdasági helyzet, tegyük föl, egy kicsit jobbra fordul. Megint csak mit láthatunk, ebben, ha ez a szenárió megvalósul, tökéletes párhuzam a 2010-zel. Mert ugye ahogy 2008-ban a Gyurcsányt tették felelőssé az egész kontinenst érintő gazdasági válságért, úgy voltak az Orbánnak hálásak a bázisa részéről azért, mert aztán az egész kontinenst érintő konjunktúra következett, tehát mit, hogy ez az Orbán csinálta volna. És ugye, ha most, tehát én látok egy ilyen szcenáriót potenciálisan, ha nagy nehezen véget ér ez a gazdasági válság, és ez egyszerre történik azzal, hogy mondjuk tegyük föl a Magyar Péter nyer, akkor az ő bázisa ugyanúgy lesz neki hálás, és ugyanúgy szerintem mint hogy nem változik meg a politikai kultúra, és nem változik meg az antidemokratikus működéssel kapcsolatos attitűdök, ugyanúgy szerintem elnézőek lesznek neki azzal szemben, hogyha mondjuk így politizálna. És szerintem ez az, ami nagyon elgondolkodtató, és ez az, amiért nagyon veszélyes például az a narratíva, ami az ellenzéki közbeszédnek a jobb oldalán szerintem egészen prominens az utóbbi időben, hogy akkor jöjjön a Tisza kétharmad. Mert hogy akkor lesz majd szabadabb a levegő Magyarországon, nem lehet máshogy lebontani az Orbáni rezsimet, mint kétharmad. De ugye ez az a baj, hogy ezzel teljes mértékig a Magyar Péternek a jó indulatára bíznánk a köztársaságot, és ez így nem működik. Tehát, hogy akkor lesz demokratikus működés, hogyha garanciái vannak neki, és nem akkor, hogyha egy kétharmados teljhatalmú úrnak a jó indulatára bízzuk az egészet.
Ebben neked tökéletesen igazad van. Egyetlen egy megjegyzésem van hozzá, hogy abban viszont igaza van ezeknek a hangoknak, hogy csak hétharmaddal lehet lebontani a jelenlegi politikai rendszert. Ha 50%-os többsége van bármelyik politikai konstellációnak, ami nem a Fidesz, akkor a mély állam, az a hatalomgyakorlás, amelyik jelenleg létrehozta azt a helyzetet, ami Magyarországon van, meg fogja folytani az új kormányzatot, hogyha azt esetleg Magyar Péter és a kormánya fogja vezetni. Egyszerűen azért, mert a jogszabályok olyanok, hogy a költségvetési tanács adott esetben nem járul hozzá a költségvetéshez.
Igen, akkor ez a forgatókönyv már mostanában elég sokszor elhangzik, Flex Zoltánék és kutatóköreik ezt mondják, hogy ez a lehetőség a Fidesz kezében marad, ha marad, nem tudom, Szabó Andrea szociológussal és Tóth Szilárd János politológussal folytassuk még az utolsó 15 percben, a 12 percben a beszélgetést, hogy elmegy-e odáig ebben a szenárióban, amit most Szilárd felvetett, és Andrea lényegében egyetért vele, hogy minden határon túl visszaél a joggal. Mert azért ez már, tehát morális válságról beszéltünk, de az, hogy egy kormányzat és egy állam már teljesen nyíltan törvényeken, kifacsarásával, ugye vannak jó törvények, és vannak rossz törvények, vannak jó törvényalkalmazások, és vannak rossz alkalmazások egyébként jó törvény esetén, magyarul nagyon-nagyon mozgástér, de ezt mindig csak egy etikai, erkölcsi, íratlan törvény az, ami szabályozza, de ezt is átlépi, mindent átlép. Milyen minta ez egy elégedetlen választói körben, amelyik most már azért milliós, mi lesz abból az országból, hogyha bárki nyer, hogyha ezen az áron nyernek, és kezdenek el újra kormányozni.
Hát akkor tovább horgolom ezt a terítőt.
Na.
Tegyük hozzá ehhez a ugye, hipotetikus szenárióhoz. Igen. Azt, hogy tegyük föl, hogy a választói preferenciák nagyjából úgy maradnak, ahogy most vannak, és bejut még a Mi Hazánk, meg senki más hárompárti parlament.
Igen.
És tegyük föl azt is, hogy a Tisza mondjuk nem szerez kétharmadot, tegyük föl, akkor ez most itt megváltoztatom a szenáriót. Szóval, hogy én értem, hogy egyedül ugye kétharmad nélkül a Tisza nem tudná nyilván lebontani a fideszes ugye, rezsimet, mély államot, de fölteszem a kérdést. Vajon a Mi Hazánk ebben az esetben, tegyük föl, hogy mondjuk a Mi Hazánkkal kijönne együtt a kétharmad, még akkor is, hogyha föltesszük, hogy a Mi Hazánk most jelen pillanatban egy Fidesz szatellit, mint ahogy a egyes plegykák szerint az, de ha kormányváltás van, miért ne lenne a Mi Hazánk annyira opportunista, hogy az autokratikus törvényeket, meg ugye a mély államot lebontó kétharmados törvényeket ne szavazza meg? Hát végülis a Mi Hazánknak nem ez áll az érdekében, hogyha a fideszes mély állam meggyöngül, és adott esetben a fideszes bázis is gyöngül, akkor arra Mi Hazánk rá tud repülni. Hogyha a Mi Hazánk nőni akar, nagyobb pártá akar válni, akkor neki ott vannak potenciális választói. Nem a Tiszától fog elszipkázni, hanem a Fidesztől. Tehát, hogy én ebben az esetben, szóval én nem látom feltétlenül szükségesnek a demokrácia helyreállításához az, hogy itt a Magyar Péternek kétharmada legyen, mert én el tudom képzelni azt a szenáriót, hogy a Mi Hazánk ehhez asszisztál, mint hogy érdekében áll. Nem jó akaratból, hanem opportunizmusból. Szóval, igen.
A politika mindent elbír.
Nem szeretnék a Mi Hazánk fejével gondolkodni, ezt nagyon őszintén mondom, tehát én nem látom a Mi Hazánkban azt a fajta szellemi potenciált, amelyik ezt a szenáriónak a belátását mutatná, különösen azért, mert valóban vannak olyan plátykák, amelyek arról szólnak, hogy ez egy szatellitpárt, és addig létezik, ameddig ezt mások akarják, hiszen...
Volt erre példa.
Igen,
hiszen... A Fidesz azért meg tudta törni a Jobbikot nagyon keményen.
Tehát ugye az a kérdés, ha vannak olyan akták, akkor ezt a pártot, ezt meglehetősen gyorsan lehet... Tehát a támogatottságát le lehet a nullára vinni. Szóval én azt gondolom, hogy a Szilárd által felvetett szcenárió nem 0% esélyű, de jelenleg nehezen tudom elképzelni, hogy a Tisza párt számára még a 26-os győzelem után is érdekében állna keresni a kapcsolatot, és valamilyen módon, hát ha nem is külső támogatóként, de egy ilyen nem is tudom, milyen ellenzéknek hívják az ilyet, a Mi Hazánkot elfogadni.
Viszont, hogyha mondjuk bejut a DK, vagy a Kutyapárt, amire most nem nagy az esély, de ha tegyük fel, hogy egy nagyon jó kampányt lenyomnak a tavasszal, és mondjuk valamelyikük bejut, azt viszont én nem látom, hogy ők ne szavaznának együtt a Tiszával
azt ezeket
a
rezsimet.
Az valószínűleg látszik, igen. Most akkor az utolsó néhány percben egy olyan kérdés, ami de nyilván nagyon szubjektív választ lehet adni. Igaz-e az szerintetek, vagy mekkora az esély arra, hogy mindegy, hogy melyik fél fog győzni, nem lesz nyugalmunk. Ki fog törni az elégedetlenség? Vagy az egyik, vagy a másik oldalon, mert az egyik oldalon a kormányváltás igénye óriási és tömeges, és meg is fogalmazódik. A másik oldalon a hatalomban maradás igénye egyre agresszívebben is nagyon erős, és mindkét tábor ellenségnek tekinti nyilván a másikat. Egyik győzelme esetén a másik tábor vagy nem nyugszik bele, vagy ha nem tud mit csinálni, akkor üt, ver, rohan az utcán, nem tudni mi lesz. Mi az, ami ezt konszolidálhatná?
Azon az éjszakán, amikor a választás napja van, este 10 óra vagy 11 órakor, amikor egyértelmű válik, hogy ki a választás nyertese, azt tudja konszolidálni, hogy a vesztes fél kiáll, és azt mondja, hogy elfogadom a választási vereséget, belátom, hogy a nép most úgy döntött, hogy, és most mindegy, hogy mit döntött, de valahogy döntött, és lehűti, pacifikálja a hangulatot, és azt mondja, hogy oké, most vesztettünk, majd 4 év múlva nyerünk.
Nagyfokú minden, bölcsesség kell ehhez,
így nem? Van, nagyfokú bölcsesség kell, minden más esetben azonban, ha nincs ez a gesztus, nincs ez az egyértelmű utalás arra, hogy elismerem a választási vereségemet, a másik oldal meg azt mondja, hogy mindenkinek a miniszterelnöke leszek, tehát az oké is, akik vesztettek, akkor bizony problémák lehetnek, minimum elképzelhető egy kivándorlási hullám a vesztes oldaláról, egy választási apátia. Vereségnek egy ilyen apatikus feldolgozása, és minden más forgatókönyv ennél csak rosszabb és negatívabb, és ezekről nem is szeretnénk még csak gondolkodni sem, mert ezt félrevezet bennünket, és fölösleges energiákat viszel. Én azt gondolom, és ezt tényleg őszintén gondolom, hogy a politikusi bölcsességben bíznunk kell. Mindenféle tapasztalat ellenére eddig még az összes választáson volt ez a fajta bölcsesség is, és minden politikai erő végső soron elismerte a vereségét.
Én egy mondatot teszek ehhez hozzá, nyilván nem akarok jósolni, de ha fogadnom kéne, akkor én arra fogadnék, hogy ilyen típusú, mondjuk utcai erőszak, az csak is abban az esetben lehet, ha a Fidesz veszít. Én úgy látom, hogy történelmileg úgy alakult, hogy Magyarországon csak jobboldali politikai erőszak van, mondjuk, ebben a mérsékelt formában, legalábbis ilyen erőszakos tüntetések formájában. Tehát 2006-hoz mérhetőt az utóbbi 15 évben igen, a baloldali tüntetők nem tudtak összehozni, szóval ez egy békésebb társaság. Ilyen típusú tüntetések kizárólag a fővárosban szoktak lenni, szóval én arra tippelnék, hogy itt a fővárosban a baloldali vagy a liberális bázis a vereség után nagy enerváltságában nem tüntetne. A jobb oldalról ezt inkább el tudom képzelni, mert ott van ennek egy kultúrája, van emberanyag, foci huligánok, egy csomó elem, akiket ebben lehet mobilizálni. Én ezt a bal oldalon nem látom, ezt az erőt.
Én miután örök pacifista vagyok, én azt gondolom, hogy a jobb oldali oldalon sem lesz ennek egyértelmű következménye. én nem akarom, hogy legyen. Szóval elnézést kérek, én most, ezt most magánemberként mondom, igen, és nem pedig elemzőként, persze. És bocsánatot, hogy most igen. Kilépek ebből a szerepből. Egyszerűen ezt nem akarom, hogy ez így történjen meg, mert ez nem tenne jót az országnak is. Én nagyon, és őszintén remélem, hogy semmelyik politikai vezető, ugye itt kettőről beszélünk, nem kockáztatja meg.
A 2002-es vereség pillanatában Orbán Viktor elkezdte azt a retorikát, ami az ország teljes megosztásához vezetett, olyannyira, hogy ma már nem is tud másképp beszélni, tehát úgy definiálja, hogy egy önkormányzatról beszélnek, azt mondja, de hát azok nem Fidesz szavazók, akkor azok nem számítanak, azok nem fontosak. Ez az ország csak a Fidesz szavazók számára kánoán, mondja Orbán, a többiek nem érdekesek. Hát ezen túl kéne tudni lépni, hogy az Andrea féle hát pacifikáló gesztus megszülessen a jobb oldalon, legalábbis én így gondolom, nagyon nehéz lesz. Ezzel mi nem nagyon tudunk mit tenni, vagy nem tudjuk a hangulatot befolyásolni, de egyet tapasztalunk, szerintem mielőtt bejöttünk a stúdióba, megegyeztünk, nagyon nagyok az indulatok.
Így.
Nagyon nagyok az indulatok. Talán mind a két oldalon, de meglepő, hogy a Fidesz a Fidesz leváltásáért drukkolók körében is nagyon erős az indulat, nagyon trágár megnyilatkozások vannak. Tényleg nem lehet már egy közösségi oldalon normálisan posztolni, mert ömlik. Ezt nem lehet megállítani szerintem. Vagy igen?
Hát persze vagyok az indulatok azért, mert most mindkét társaság valódi esélyt lát a győzelemre, kiérezett a helyzet, ilyenkor persze nagyobb az indulat, mint akkor, amikor
igen, azért hoztam szóba az utolsó percekben, mert ugye ez közhelyszámba megy, éppen kutatók által is interpretál dolog, hogy a választás pillanata érzelmi.
Így van.
Pillanat. Ott mindent végig lehet előtte gondolni, de amikor belép az ember a fülkébe, ott van egy érzelmi történet, hogy előző nap mit hallott, hogy az utcán kivel beszélt, szóval, hogy ennyire felfokozott érzelmileg ez a pillanat. Azt nehéz lesz lehűteni.
De én szerintem most január, nem tudom, 8-a, azt hiszem, az 8-a van, Nem kell most január 8-án ezzel igen. A fejjel foglalkoznunk, mert jó. Ez nem visz bennünket előre.
Köszönöm, igazabban a
az igen. Biztos, hogy nagyon nehéz 4 hónap lesz. Kívánom mindenkinek, hogy jó erősen kösse be a repülőgépen a csatokat, készüljön fel a következő 4 hónapnak a történéseire, és aztán azt kívánom, hogy utána nyugalom, béke és prosperitás legyen az országban, mert nagyon megérdemeljük.
Szükség lenne is rá, pláne azért, mert azért gazdaságilag elég rosszul áll az ország, mondhatni, hogy az Európai Unióban majd minden mutatóban az utolsó helyen van. Nem tudom, hogy ez be van-e árazva a választóknál, vagy nincsen. Köszönöm szépen Szabó Andrea szociológusnak és Tóth Szilárd János politológusnak a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Mikor üljünk le egy ilyenre, amikor esetleg konkrétabban látjuk az esélyeket. Április eleje, március véget, előbb nem, Kéri lesznek igazam, hogy addig nem lehet tippelni. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, Somfai Péter szerkesztő nevében, és minden jót viszont hallásra és viszont látásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.